Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet megírva találunk János evangéliumának 18. fejezetében, a 28. verstől a 32. versig a következőképpen. Jézust Kajafástól a helytartóságra vitték. Kora reggel volt. Akik vitték, maguk nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a húsvéti vacsorát. Pilátus ekkor kijött hozzájuk az épület elé, és megkérdezte: milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen? Ezt válaszolták: ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna át neked. Pilátus erre ezt mondta nekik: vegyétek át ti, és ítéljétek el a ti törvényetek szerint. A zsidók így feleltek: nekünk senkit sincs jogunk megölni. Így kellett beteljesednie Jézus szavának, amelyet akkor mondott, amikor jelezte, milyen halállal kell meghalnia. Urunk, a te igéd igazság, eleveníts meg bennünket azzal. Amen. Szeretett drága testvérek, reformációs sorozatunk utolsó befejező részéhez érkeztünk, bár azt is mondhatnám, hogy itt nem is fejezzük be, mert holnap folytatjuk, hiszen holnap délelőtt is lesz reformáció istentisztelet, és élhetünk az igével nap mint nap. Minden nap hallhattunk egy igehirdetést az aznapi útmutatói igéről, és Luther különböző műveiből szemelvényeket. A mai napra kijelölt útmutatói igét elolvasva az volt az első gondolatom, hogy ez inkább húsvéthoz illő igeszakasz, nem pedig a reformáció ünnepéhez köthető. És bár lehet, hogy első hallásra ez így igaz, hiszen Krisztus szenvedés története áll előttünk, mely akarva akaratlanul a húsvét ünnepét juttatja eszünkbe, valójában a keresztény ember minden vasárnap erre emlékezik, és mindenkor csak erről tud bizonyságot tenni, hogy bizony Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt a mi megigazulásunkért. Ahogy erről Isten igéje szüntelenül bizonyságot tesz nekünk. Csak pár ilyen igeszakaszt hadd olvassak fel. A római levél 4. fejezetében ezt olvassuk: mert hiszünk abban, aki feltámasztotta halottak közül Jézust, a mi Urunkat, aki halálra adatott bűneinkért és feltámasztatott megigazulásunkért. Vagy Péter első levelében ezt olvassuk: Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Pál apostol pedig, akinek életét azt gondolom mindannyian ismerjük nagy vonalakban, megtérésének történetét, minden egyes levelének elején már az üdvözlésnél Krisztusra mutat. Ő ennek a Krisztusnak elhívott apostola. A Galata levélnek hadd olvassam fel a köszöntését. Aki Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, és a velem lévő testvérek mindnyájan Galácia gyülekezeteinek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Minden egyes igehirdetés előtt sokszor elmondja sok lelki pásztor ezt a köszöntést, amit Pál apostol is minden gyülekezetnek levelének elején megírta: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. És ahogy olvassuk az új szövetségi iratokat, de hogyha összefüggésében látjuk az új szövetséget az ószövetséggel, akkor folyton abba borlunk bele, hogy mindenhol, mindenkor Krisztusról tesz bizonyságot és rámutat. Ez Pál hitének az alapja. A hívő keresztény ember hitének alapja csak is egyedül Krisztus lehet. Márpedig valljuk be és ismerjük fel, hogy sokféle hit lehet az ember szívében, vannak hamis hitek, tele babonával, okult praktikákkal, a legegyszerűbb formától kezdve az egészen megdöbbentőkig lehetne sorolni a hitnek különböző megnyilvánulási formáit. Hányan hisznek jósoknak? Hányan olvassák a horoszkópokat, de nem olvassák az igét? Hányan kopogják le beszámolóik során a történéseket? Néha elképesztő, hogy mi mindenben tudnak hinni az emberek. És igaz szerintem az a mondat, amit egyszer Napóleon mondott, az emberek bármit elhisznek, csak ne legyen benne a Bibliában. A hívő keresztény ember hitének alapja Jézus Krisztus maga. Ezért őt kell megismerni, mégpedig személyesen. És lehet, hogy a fiatalok megkérdezik, hogyan lehet személyesen megismerni, amikor személyesen nem találkozunk, úgy face to face, mint ahogy most én ezzel a három kedves testvérrel itt a gyülekezeti teremben. De a Szentírás az Krisztusról tesz bizonyságot. A Szentíráson keresztül Krisztus megismerhető. Ezért kell az írást olvasni és ismerni. És egyedül Isten kegyelmének köszönhető az, hogy Krisztusban megváltotta az embert. Hogy Krisztuson keresztül Isten lesz maga megismerhető, és hogy így módon kijelentette magát a világnak. És ez egyedül hitáltal ragadható meg. És direkt mondom azt, hogy ragadható meg, és nem használtam azt a kifejezést, hogy hitáltal érthető meg, mert amikor az ember értelemmel akarja csupán magáivá tenni Krisztust, akkor az nem lesz az övé. Akkor az nem lesz az enyém, mert egyszerűen lehetetlen, hogy értelemmel felfogjam. Nem fogja a szívemet megpendíteni. De amikor magamat az Isten igéje előtt meg tudom alázni, amikor le tudok borulni, amikor tudok imádkozni, és valahogy zörgetni, hogy Istenem, szólj hozzám, mint amikor én jöttem ma este ide-vissza, mert délután már itt készültem a hivatalba, de nem vittem magammal kulcsot. És miután elmentem haza átöltözni, és akartam bejönni az épületbe, jártam itt az épület körül, és nem volt kulcsom. És nem volt telefonom, és be volt zárva minden. Akkor gondolkodtam, hogy is jussak most gyorsan be, már mindjárt 6 óra, szaladjak haza és telefonáljak, vagy valamilyen nagy nehezen érjem el az ablakot és kopogjak be, hogy jussak be. És akkor eszembe jutott, hogy ki tudom nyitni a hátsó kaput mechanikusan, be tudok jönni, persze ezek az ajtók is zárva voltak, de majd zörgök. És tudtam, hogy ezen az ajtón hamarabb meg fognak hallani, mint a másik ajtón. Igen, ennyit tud tenni az ember, amikor az Isten keresi, hogy zörget, hogy folyamatosan zörget. Aztán egyszer csak megnyílik az az ajtó. A Szentlélek az, aki munkálkodik az emberben, hitet tud teremteni a szívemben, és nem én vagyok az, aki az értelmemmel képes vagyok felfogni. Eszembe jutnak egy kedves énekünk sorai, mely így szól, úgy megragadta lelkemet, hogy értem annyit szenvedett. Kéz, amely kerestél, szív, amely szerettél, vér, mely eltörölted bűnömet, mindörökké áldva légyetek. A reformációban és a saját életünkben is azt látjuk, hogy bizony az ember is, az egyház is úgy, amint a világban, mélyre tud süllyedni. És mélyre süllyedünk, ha Krisztustól eltávolodunk. Ez történt a reformáció korában. de lehet, ma is lenne mit söpörni a saját házunknak a tájékán. Tegnap, amikor babgulyást főztem, és épp egy petrezselymet pucoltam, megdöbbenve vettem észre, a petrezselyem, amit a kezemben tartok, kívülről nagyon szép. Nem tűnik betegnek, rossznak, nem poshat vagy fonnyat. És amikor megpucoltam és elkezdtem fölvágni, akkor azt láttam, hogy belülről teljesen rohadt volt. Kívülről szépnek tűnt, belül azonban teljesen tönkrement. Hát ehhez hasonlított a középkor egyháza is. Mondjuk ki, talán sokszor a mi életünk is ilyen. Kívülről megvolt a cicoma, megvolt a hatalom, megvolt a csillogás, de belülről nem volt rendben az egyház. Miért? Mert nem azokon az alapokon állt már, amelyekre egykoron az ős gyülekezet épült. S meg lehet, hogy sok-sok emberi élet is így néz ki. Kívülről minden olyan szépnek, jónak, rendezetnek tűnik, de mi lenne a képlet, ha a szív bensőjébe láthatnánk? Mi nem látunk odáig, de Isten mindent lát. Ő előtte nem lehet álarcot hordani. Ő előle nem lehet dolgokat elrejteni. Ő olyannak ismer bennünket, amilyenek valójában vagyunk. S mivel kívülről bár minden szépen festett az egyházban, voltak csodás épületeik, az érseknek, a pápának ragyogó palástjaik, kápráztató liturgiáik, énekek, szobrok, hagyományok, erekjék, és még ki tudja mi minden, belülről mégis romlott volt az egész, és Isten előtt nem kedves. Ezért volt szükség reformációra, újulásra, változásra, és Istennek ebben az egyház újító munkájában csodás embere volt Luther Márton, s rajta kívül sokan mások, Zwingli, Melanchthon, Martin Bucer, Thomas Müntzer, vagy magyarországi reformátorok, mint Dévai Bíró Mátyás, Mélius Juhász Péter, Heltai Gáspár, vagy Károli Gáspár, és lehetne sorolni mindazok nevét, akiket megtalált az Isten igazsága. Mi az igazság? Tette fel a kérdést Pilátus Jézusnak, de a választ már nem várta meg. Meg lehet, hogy te is keresed az igazságot. Pilátus, akinek hatalom adatott, megtehette volna, hogy nem szolgálja ki a zsidó vezetőket, s nem enged kérésüknek, de nem tette. A kérdésre pedig, hogy mi az igazság, nem kapott választ, bár tudjuk, hogy nem is várta meg azt. De mi ismerjük Jézus kijelentését, amikor azt mondja önmagáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ebben az ige részben egy megdöbbentő helyzettel találkozunk. A zsidó vezetők elviszik Jézust Pilátushoz azzal a szándékkal, azzal a kéréssel, hogy ítélje halálra és végeztesse ki. Igazából ők már meghozták azt az ítéletet, hogy halál Jézusra, de nekik nincs ilyen törvényük, ami ezt megengedné. Ők nem tudják Jézust kivégezni. Hát kivégeztetik akkor a római helytartóval. Pilátus még először a vádakra kíváncsi. Persze minden vád hazug vád. És ezzel egyidejűleg, mivel a Páska ünnepére, a zsidók húsvéti nagy ünnepére készültek, hogy bene szennyezzék magukat azáltal, hogy egy pogány ember hajlékába mennek be, kívül maradtak. Pilátus közlekedik kint és bent. Pilátus tudja, hogy miért nem mennek be az épületbe, hiszen ismeri a zsidó törvényeket. Ezek a zsidó vallási vezetők pedig nem szeretnének tisztátalanokká válni. János evangéliumában ugye ezt olvassuk, akik vitték, maguk nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a húsvéti vacsorát. Micsoda képtelenség, és milyen ördögi hatalom az, amely elhiteti az emberrel, hogy ő bizony tiszta tud maradni, és hogy ő tiszta, miközben azon munkálkodik, hogy valakinek az életét kioltsa. És ilyen lélekkel ment, emlékezzünk vissza, a damaszkuszi úton, öldökléstől lihegve, Saul is, akiből Pál apostol lett. És ő is azt gondolta, és hogyan is gondolhatta, hogy Istennek tetsző módon jár el akkor, amikor hamis meggyőződésében a keresztényeket elfogadta és megkötözve börtönbe juttatta. Külsőségekben akarnak tetszelegni, de a szívük az sötét, a szívük az nem tiszta. Az írások azt is elénk tárják, hogy Jézus bizony mindezt előre tudta, hogy vele mi fog történni. Isten fiaként, megváltóként ő tisztában volt a küldetésével, azzal, hogy miért érkezett az atyától a földre, hogy miért lett emberré. Tudta jól, hogy szenvednie kell, s hogy mindaz, amit róla a proféták megírtak, be fog teljesedni. Hogy a pogányok kezébe adják, hogy meggyalázzák, hogy leköpik, hogy kigúnyolják, s miután megostorozzák, megölik, de harmadnapon feltámad. Jézus három ízben is a tanítványainak a tudomására adta ezt. Az írásokban azonban ezt olvassuk, ők azonban semmit sem fogtak fel ezekből. Ez a beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat. Hát bizony sokszor velünk is van ilyen, hogy hallunk valamit, de nem értjük meg, és bizony sok mindennek kell még megtörténnie ahhoz, hogy megértsük a már jóval korábban hallott dolgokat. Az ige is ilyen a mi szívünkben. Sokan már fiatal korukban hallják Isten igéjét, s legtöbbször nem sok mindent értenek belőle. Emlékszem gyermekként, amikor már több bibliai történetet ismertem. Minden vasárnap ott voltam a templomban, konfirmáltam és hittanórákon vettem részt, és ismertem kívülről a János 3.16-ot, amely igéről azt mondjuk, hogy a Biblia dióhéjban. Én még akkor sem értettem, miért kellett Jézusnak meghalnia az én bűneimért. Pont a lényeget nem értettem. És én is értelemmel akartam felfogni. De a megváltásban való hit, az Isten ajándéka és a léleknek a munkája az ember benső szívében. Én is mindig kérdeztem, számtalanszor kérdeztem, miért kellett az ő vérével fizetni a bűneimért? Miért nem lehetett ezt egyszerűbb módon elintézni? Miért nem elegek a jó cselekedetek? Persze, ma már értem. És a jó cselekedetekről hallottunk a héten is. Az ember nem jó önmagából, az ember elveszett és bűnös. Más az isteni mérce, és más az emberi. Aztán egyszer csak megértettem, és a lélek munkája volt, hogy értsem, egy nagyon egyszerű történeten keresztül, amelyet egy barátnőm mondott el nekem ott a kollégium folyosóján. Egy ikerpár történetéről szólt, aki kívülről szemlélve teljesen egyformák voltak, belülről azonban nagyon különböztek. Az egyikőjük kicsapongó életet élt, Istentől elszakadva, a másik pedig megismerte Krisztust, s benne Isten igazságát és megmentő szeretetét. Ez a Krisztusban hívő testvér magára vállalta az iker testvérének járó halálbüntetést egy gyilkosság miatt. Az igazi bűnöst mindezután marcangolta a lelkiismerete, ezért elment a bíróhoz, és mindent bevallott. Én tettem, én voltam az, és a bíró válasza így hangzott, az lehet, hogy te vagy a bűnös, de ezért a bűnért már valaki szenvedett. És akkor megértettem, hogy az én bűnömért is szenvedett. És mindenki bűnéért szenvedett. és aki hisz ő benne, annak örök élete van. A bűnért még a világi jogrendben is büntetés jár. Miért gondoljuk azt, hogy Isten előtt meg lehet állni tisztátalan, mocskos szívvel, gondolatokkal, tettekkel, hazugsággal, irítséggel, és lehetne tovább sorolni? Mint minden embernek. Nekem is vannak bűneim, és boldog az az ember, akinek vétkét nem rója fel az Úr. Az én bűnömért is szenvedett Krisztus a Golgotán, és én ezt neki soha, de soha nem fogom tudni eléggé megköszönni. Az utolsó versből azt látjuk még, hogy Jézus tudta, előre tisztában volt a forgatókönyvvel, hogy neki milyen halállal kell majd meghalnia. Ő vállalta ezt önként az emberért. Ha rejtetten is, de Jézus a Nikodémussal való beszélgetésekor tett erre utalást, amikor ezt olvassuk János evangéliumának 3. fejezetében, a 14. versben, és ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Jézusnak önmaga haláláról mondott szavai beteljesülnek. Mind a zsidó vádlók, mind a római bíró csak szereplői az isteni tervező által írt drámának, írja Bojki János az ő kommentárjában. Igen, mindannyian ott vagyunk Isten színe előtt, Isten szeme előtt, mindannyiunkat lát és megvizsgál és ismer, és mindannyiunkat megtérésre hív, Krisztushoz hív. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked, hogy te legyőzted a gonoszt, legyőzted a bűnt, legyőzted a halált Krisztusban, és áldunk téged ezért a csodáért, és köszönjük, drága Urunk, és megváltunk, hogy mindezt vállaltad, értünk, helyettünk és miattunk. Indítsd a mi szívünket hálaadásra, és munkáld gyülekezetünkben, intézményeinkben, az ott dolgozók szívében, és az ott tanulók szívében, és családjaik életében, Urunk, hogy nyitott legyen a mi szívünk előtted, és keressük a te igazságodat és a te országodat. Hiszen te azt ígérted nekünk, hogy aki kér, az kap, aki keres, azt talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Uram, te munkálkodj közöttünk, szent lelked világossága és ereje által, hogy aki kér, az kapjon, aki keres, azt találjon, és aki zörget, annak megnyittassék. Hadd legyél Úr és Király a mi életünkben. Amen.